Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt-szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt-tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántők alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárás és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust a nagyváradi Premontrei Rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen, és áttörték a falat, majd a helyiségek kürítésére szólították fel az apátot, számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is érezni lehetett, károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A rengés erősségéről eltérő adatok jelentek meg, egyes intézetek 3-as, mások 4,1-es magnitúdójúnak rögzítették. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk! Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló, ez a heti könyvajánlónk?
Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
Igen.
Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy nyugaszt tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes kötetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag meg volt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hild Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
Gyöngyvér és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik. Ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az egri székesegyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az egri székesegyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai számmal kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt, viszont a közelmúlt, tehát mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
nagy közönséghez.
A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is, ugye ő nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az egri székesegyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán, talán ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye Pirke érsek építettette az egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egri érsek, és egyébként pátriárka érsek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egri érsek, és ugye Pirke felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő érseksége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
Ez 1837 után van már, amiről ugye te beszélsz most.
Igen, hiszen ugye Pirke 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az egri székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirke ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben, ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona, és akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassa érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagy kupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a baszilika nagy kupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az egri székesegyházzal kapcsolatban, de ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség, mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
Második világháború után Tánik kellett, akkor ugorjunk most. Igen. Az időben.
Igen, viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Tövegerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Királyi József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk az, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatnál be, akár amit a könyvből tudtál meg?
Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és hogy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység. Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyelven most belegondolunk, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyvér nagyon jól kifejti, és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világépületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hidat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békés Csabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában ilyen nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, ugye a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
A Nyíregyháza kapcsán, ugye?
Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer társszékes egyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyének a társszékes egyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy azt építtető kanonok, Folti János, ugye egész székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is ugye arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye Addi Nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért az egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről? Mit emelnél még ki magából a kötetből?
Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt. Mire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is. Tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülés előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonló a stílusa, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
Persze.
Tehát ugye most Egerben kiemeltük a székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájában is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
kézlenyomata.
Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
Igen, ebből sorozat volt róla, igen.
Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci Városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészei jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
És ezt is láthatjuk a könyvben?
Igen, egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárban. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
És eredetiben akkor látható nálatok?
Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kispel nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát azért, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint hogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is, hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Rendszerint a mögöttünk levő vasárnap anyagával szoktam foglalkozni a Neuma műsorában. Azonban a múlt héten ünnepeltük Urunk mennybe menetelét, áldozó csütörtököt. Márpedig ez az ünnep is bőven kínál számunkra figyelemre méltó zenéket. Ma egy áldozó csütörtökhöz kapcsolódó zenetörténeti körképet hallhatnak. A Szent Mise introitusának dallama az egyik legszebb a liturgikus évben. A szövege pedig: Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét. Tapsoljatok vígan minden népek, örvendezetek az Istennek újongó szóval. Országol az Úr minden népek fölött, ül az Isten az ő szent trónusán. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok? Így jön majd ismét. Énekel a Scola de Pérez du Saint-Esprit du Grand Scolastique de Chevilly. Vezényel Lucien Deis. Dufay, a kora reneszánsz mester, a Jézu Nostra Redemció című himnusz dolgozta fel. Felvételünkön először a responsóriumot hallják, amelynek a szövege a 20. Zsoltárból van. Emelkedj fel, Uram, erődben, mi éneklünk és zengjük a te hatalmadat. Ezután következik a himnusz első két verse. Jézus, váltságunk, életünk, vágyunk, szerelmünk, mindenünk. Isten, ki mindent alkotál, s ember, ki mennyből eljövél. Hogy győzött meg a szánalom, hogy hordozd bűnök súlyait, vállalva a véres kínhalált, halálunkat, hogy elvegyed. A Scola Hungaricát Szendrei Janka vezényli.
Thank you.
Középkori eredetű az a népének, amelyet mind a három nagy felekezet egyaránt ismer, és szívesen énekel. Most egy 1963-as felvételről Borbát Jeromos énekel, aki a bukovinai József falván élt egykoron.
A Krisztusség vászál minna, a mennyei dicsőségbe, látókra a postaloknak, kiknek angyalok szólottak. Férfiak mit csodálkoztó, égre nézvén álmélkodtó. Ez, amint most a felménát, úgy jön majd el ítéletre.
A 18. században Johann Sebastian Bach négy kantátát is komponált mennybe menetel ünnepére. Különösen ünnepélyes köntösbe öltöztette a 128. Auf Christi Himmelfahrt Allein című kantátájának nyitótételét. A fenséges ünnepi fényhez a hangszerelés is hozzájárul. Két kürt, oboa de amore, oboe de caccia, vonósok és kontinuó öleli körbe a négy szólamú kórust. Épi ünnepélyes a zenei kidolgozás is. A zenekar koncertó grosszójába ágyazott kórus az Allein Gottin Hőzei ér dallamát dolgozza fel, természetesen az Auf Christi Himmelfahrt szöveggel. Bach eljárása már ismerő számunkra. A szoprán díszítetlenül énekli a korál dallamot, amelyet a három másik szólam imitációval vesz körül, ami tematikáját az ének dallamából veszi. Szövege így hangzik. Egyedül Jézus mennybe menetelére alapozom, utána menetelem, és minden kétséget, félelmet és szenvedést ezzel mindig legyőzök. Mert miután a fej a mennyben van, Jézus Krisztus az ő tagjait a megfelelő időben maga után hozza. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Thank you. 20. század egyik legnagyobb organista zeneszerzőjét különlegesen jó színhallással és gazdag képzelő erővel áldotta meg az Úristen. Olivier Messiaen 1908-ban született és 1992-ben halt meg. 1931-től 40 éven keresztül a párizsi Szentháromság templom organistája volt. Először zenekarra komponált egy 4 tételes művet, L'Ascension, Mennybe menetel címmel, 1933-ban. Egy évvel később ültette át orgonára a kompozíció zenei anyagát, a 3. tételt kivéve. Művének alcíme 4 szimfonikus meditáció. Hasonlóan más biblikus témájú orgona műveihez e darabban is címet adott a tételeknek, és azokat szentírási idézettel is ellátta. Az első tétel címe: Krisztus fensége imádkozik, hogy atya dicsőítse meg őt. Természetesen az idézet János evangéliumából van, a főpapi imádságból. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. A tétel elején a zenei utasítása következő: Trélan et majestueux, nagyon lassan és méltóság teljesen. Valóban, a kottában a tétel mindössze 3 oldal, de zenéje 6,5 percig tart. Szinte látjuk, ahogy Krisztus Urunk emelkedik, s közben, mintha megállt volna az idő. Soha nem volt hangszín kombinációk hangzanak fel ebben a zenében. A tétel végén pedig a megdicsőülés fénye is felragyog a hallgatók számára. Olivier Latri orgonál a párizsi Notre-Dame-ban. Ezzel búcsúzom, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.